Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Berhidai Pius atyával, a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökével Szabó Tamás beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Budapesti stúdiójában Berhidai Pius testvért, akit februárban a magyar Ferences rendtartomány, ha jól mondom a nevét, 3 évre, vagy 6 évre?
6 évre
a tartomány főnökének választott. És ebből az alkalomból kértem azt, hogy egy beszélgetést folytassunk róla, a személyiségről, tehát, hogy ugye mindenkinek van egy képe magáról, hogy milyennek is tartja magát. Ez nem mindig feri le azt, amit róla gondolnak, meg amit vélemkednek. De az is biztos, hogy a mi személyiségünk az nyilván egyrészt adottsága jó Istentől, másrészt azért csak alakít bennünket az élet és mindenféle. Szóval pont erről szeretnénk beszélgetni. Például az az első, hogyha magadról kéne nyilatkozni, mik a te fő erényeid vagy hibáid, tehát milyen ember vagy?
Először is köszöntelek én is, megköszönöm a bizalmat, mivel egy ilyen interjúra felkértél. Egy picit zavarba is ejt, mert amikor úgy gondolom, ilyeneket kérdeznek meg így nagy plénum előtt valakitől, akkor az sugallja, mintha lennék valaki. De mindenképp megtisztelő.
De mindenki valaki, hogy közben.
Mindenki valaki, így van. És hogyha azt mondod, hogy ugye mit gondolnak mások, meg mit gondolok én magamról, és akkor még mellé tehetem azt, hogy és mi a valóság, és az a jó, hogyha ezek között átfedés van. Hát én most Pius testvér vagyok, így ez a legegyszerűbb válaszom, és úgy vagyok, ahogy a jó Isten megengedte, hogy legyek. És ha most az elején akarnám kezdeni, vagy egy kicsit így a történetet, hogy hol kezdődött a magam élete, akkor nyilván a család az első, akit említek.
Milyen családból jössz?
Pécsi születésű vagyok, és úgy szoktam mondani, hogy az első 7 évem az Pécs-Uránvároshoz kötődik, egy lakótelep, amiről viszonylag kevés emlékem van. Apukám az Uránbányába dolgozott, anyukám ilyen vegyész-technikusi vonalon, laborokban, általában gyógyszertári központban, ilyen helyeken. És hát vegyes igazából a gyerekkorom sok szempontból. Az is, hogy mit szívtam magamba, így a szüleim, meg szüleim családjaitól. És akkor rögtön ide teszem másik fontos helyszínt, a második 7 év a Szekszárdon telt, ahol édesanyám szüleihez költöztünk, ugye, mert szüleim elváltak, és hát ez is egy érdekes része az életemnek, hogy a családomnak amilyen, az elég komplex módon alakult. Van egy féltestvérem, egy nővérem, 10 évvel idősebb. Akkor ismertük meg egymást, amikor én 20 éves voltam, ő meg 30. Apukámnak még egy előző házasságából született, és az, hogy a családom mondjuk így, hogy komplex, vagy hogy ha úgy tetszik, nem az az ideális formáció, hogy anya-apa gyerekek. Nagyon érdekesen épült be ez az én életembe is. Ezzel együtt sokat köszönhetek neki, bármilyen kontrasztos a dolog. Apám és anyám is hívő katolikusként élt, mindketten meghaltak már egyébként.
Fiatalon ezek szerint?
Viszonylag igen. Uh-huh. És így én a Pécsen a Pius templomba kezdtem minisztrálni, egészen piciként. Ott az a Jézus szíve templom. Hogyha az uránvárosi lakótelep felől megyünk a 400 ágyas klinika parkján át fölfelé, akkor ott...
Így tudom.
Ott lesz a Pius templom.
És akkor a család járt ezek
szerint. És a család járt templomba.
Na.
Én meg elkezdtem hittanra járni, amikor hazaköltöztünk, ugye Szekszárdra költöztünk a nagyszüleimhez, akkor ott ez folytatódott. Ott egy nagyszerű plébániai életbe kapcsolódtam
Szekszárdon.
Bele. Szekszárdon, ott mindig volt a belvárosi templomban egy vagy kettő fiatal atya, akik ott kezdték a papi pályafutásukat. Ők általában foglalkoztak a minisztránsokkal, fiatalokkal. És az is megjelölt, hogy mindig be lehetett menni a plébániára. Ha ráértünk, vagy valahol akartunk lenni úgy, hogy nem otthon vagyunk, vagy valakinek a szülei szeme előtt, akkor elmentünk a plébániára, és akkor ott játszottunk, vagy elvoltunk. És aztán, tehát valahogy így, talán még azt emelném ki, ami így a anyai ágon, ugye nagyapámnak a személye, aki hát ilyen jogász ember volt, de akitől így először elkaptam annak az örömét, amit mondjuk az jelent, hogy olvasok, gondolkodok, átlátok dolgokat, értelmesen beszélgetek valakivel. Tehát úgy megmaradt bennem, amikor mondjuk vendégek meglátogatták őt, és akkor olyan, persze gyerekként az épült be, hogy most felnőttek beszélgetnek, de valahogy volt egy stílusa annak, meg volt egy atmoszférája, és aztán egyre inkább kiderült, hogy tartalma is. Igen, talán valahogy ezek voltak.
És a nagyszülők is vallásosak voltak valamelyest?
Igen,
igen,
igen, igen, igen. Főként anyai ágon inkább. Uh-huh. Nagymamám is így korábban meghalt. Nagypapám már akkor halt meg, amikor én már beléptem a ferences rendbe. Uh-huh. Még növendék voltam egy nagy pénteken. Az is ilyen érdekes emlék, hogy...
Akkor ment el.
Akkor ment el, igen.
És mi hív túl ezeken a... Jól érzem magam a templomban, vannak ott barátaim, vallásos a család, mert ez azért sok emberről elmondható. Mi hív meg a ferencesekhez Szekszárdról? Mi hív meg aztán még tovább? Mi hív meg a rendbe, és mi hív meg papnak? Szóval hogy történik ez?
Mindenkinek az életében egy titok, erről meg vagyok győződve. És tudok dolgokat mondani, meg emlékeket, és vannak fontos találkozások az életemben, fontos élmények, tapasztalatok. De a végén mégiscsak azt kell megmondanom, vagy azt tudom mondani, hogy nem tudom, hogy kerültem ide. Hiszem, hogy a jó Isten hívott. Biztos fontos és meghatározó, hogy mondjuk gyerekként is olyan közegbe kerültem, és olyan közegbe nőhettem föl, ahol én magam már gyerekként egyszerűen vállalható pályának láttam azt, hogy papnak lenni, aztán azt, hogy szerzetesnek lenni. Egyáltalán fölmerült, hogy ez is egy lehetőség, ez is elképzelhető. És ebből a szempontból úgy mindig csodálkozom azon, ha valaki amellett kardoskodik, hogy nem tudom, hogy egy gyereknek még nem mondjunk el ezt, vagy azt, vagy tartsuk távol esetleg hittől, vagy istenes dolgoktól, nehogy túlságosan kötődjön, majd, ha nagy lesz, eldönti. Hát nem tudom, mert hogyha így lesz nagy, akkor egy akkora nagy bizonytalanságba találja magát, amire nem biztos, hogy fel lesz készülve. Én hálás vagyok, hogy megismerhettem első kézből, mondjuk az egyházat, mondhatom így. Azzal együtt, hogy senki sem kényszerített soha arra, hogy én templomba járjak, vagy minisztráljak, vagy nem tudom, arra főleg nem, hogy pap legyek, vagy szerzetes legyek. Sőt, igazából, ha már erről gondolkodom, akkor azt jut eszembe, hogy hát, amikor komolyra fordult, akkor azért meglepődtek. Meg nem volt olyan könnyű elfogadni ezt így családtagoknak sem. Apukám arról ábrándozott, azt tudom, hogy nem tudom, erdőmérnök leszek, vagy valami ilyesmi, ami egyébként szimpatikus volt. Édesanyám azt hiszem még egész jól kibékült volna azzal, hogyha világi egyházmegyés pap lesz belőlem. Talán el is képzelte magát, hogy majd lesz egy plébániám, akkor majd oda költözik mellém. Amikor elé állítottam ilyen érettségi előtt lelkes fiatalként, hogy én pedig szerzetes szeretnék lenni, és ferences, akkor úgy belesápadt. Az volt az első reakció. És aztán nagy levegőt vett, és azt mondta, hogy jó, hát hogyha csak az a fontos, hogy te boldog legyél, és hogyha így gondolod, és ebben látod, akkor ő emellé áll. De nem volt könnyű neki, azt hiszem. Tehát egy utat járt be ő is ezzel, és talán többen a környezetemben.
Csak egy picit ugorjunk vissza a gyerekkornak erre a gondolom nem egyszerű dolgára, amikor a család szétmegy. Tehát ez neked hogy maradt meg? Szóval, hogy ez egy alapélmény neked, vagy nem volt annyira, hiszen körülvett azonnal egy szerető közeg, gondolom, nagyszülők, édesanyád?
Akkor nem volt nekem olyan élmény, mint mondjuk 20-25 évvel később. És amikor ma ugye szinte közhely, hogy hát igen, nagyon sok házasság megy sajnos tönkre így a társadalomban, akár hívő emberek, hívő családok mennek szét. Úgy különösen is fontosnak tartom a magam tapasztalatát, meg a magam útját ebben. Egy gyereknek az van, ami van. Tehát egy gyerek nem fogja méricskélni, hogy meg nem csinál elméletet magának, és amikor leülnek vele úgymond komolyan beszélgetni, ami a halálom, amikor egy házas pár így azt újságolja nekem, hogy hát ők most válnak, és elmondták a gyerekeiknek, és ők nagyon okosak már, és fölfogták. Hát nem fogták föl. Biztos, hogy változik a világ, de azt hiszem az emberségünk ebből a szempontból nem változik, hogy amikor egy gyerek megszületik, akkor a szüleinek a szeretetéből születik, bármilyen töredékes és hiányos az a szeretet, bármennyire gyenge, vagy bármennyire szép, de ő abból a szeretetből születik, a Jóisten szándéka szerint. Na most a későbbiekben is, ahogy azt mondjuk a teológiában, a Jóisten teremtés az folyamatos teremtés. Na most a szülőknek a szeretete is nem marad abba azzal, hogy egy új élet fogan, vagy vagy megszületik egy gyermek, hanem a gyerek továbbra is a szülei szeretetéből él, csak azt nem hiszük el, hogy ez egy közös szeretet, amire a gyereknek szüksége van. És onnantól kezdve, hogyha ez a közös szeretet megtörik, persze, hogy fontos és kell, és azután is élni fog a gyerek, meg élni fog abból a szeretetből, amit kap. Ha az olyan, hogy néha el kell menni az egyik szülőhöz, aztán utána utazni a másikhoz, akkor abból él, mert ezt osztották. De azért eleve úgy vagyunk kitalálva, hogy mi az egységet szeretjük.
Berhidai Pius testvérrel beszélgetünk a Mária Rádió stúdiójában. Most visszaugortunk a gyermekkorra, de utaltál arra, hogy 20-25 évvel később, hogy is fogalmaztál, jött vissza, amit gyerekként az ember természetesnek vesz, majd a gyerek azt vesz természetesnek, ami van. És ez mit jelent, ez a visszajövetele ennek a témának, a család szétmenésének?
Hát egyszerűen az, hogy azt hiszem, ahogy felnövünk, úgy egyre inkább rá is vagyunk kényszerítve talán, meg hát főleg én úgy azt tapasztaltam, hogy ugye emberekkel kell foglalkoznom, tehát akár azért, mert pap lettem, akár mert tanítottam, vagy kollégiumban dolgoztam nevelőként, hát emberekkel foglalkoztam, ezért kellett, hogy legyen képem önmagamról, hogy a magam gyengeségeit azt ne söpörjem a szőnyeg alá, ugyanígy kellett, hogy valami vállalható kép kialakuljon bennem az emberről, világról, amivel odaállok azok elé, akik rám vannak bízva. Ráadásul hívőként. És hát ezt mindig éreztem annak a szükségét, ha csak akármennyire hívő vagyok, de a sablonokat mondok azoknak, akik rám vannak bízva, akkor az bukta. Tehát, hogy az eleve alára ítélt dolog.
Igen.
Úgyhogy meg talán, igen, meg talán érdekelt is eléggé, hogy most egy-egy gyengeségem mögött mi van, vagy miért. És lényeg az, hogy ilyen nyilván először 20 évesként, amikor így oda kerültem, hogy először örökfogadalmat kellett tenni, aztán papszentelés előtt álltam, hogy így jobban rá is tekintsek magamra. Így lelkivezetők is mindig segítettek abban, hogy nagyon ne áltassam magam, vagy ne ringassam illúziókba magam, és mondjuk az, amikor megtapasztalom, hogy na nekem, vagy megtapasztaltam, hogy mondjuk melyik ember típus az, aki nekem nehéz esett. Akár a rám bízottak közül.
Mondj egy példát. Tehát, hogy menjünk egy kicsit konkrétabban, hogy értse mindenki.
Bár óvatosan adom ki magam ennyire, de mondjuk konkrét példa, hogy amikor, ugye én édesapámmal 7 évet éltem együtt. Utána a kapcsolatunkban következett 7 év szünet.
Teljes szünet.
Tehát gyakorlatilag nem találkoztunk. Amikor én gimnazista lettem, utána, vagy ugye akkoriban vettük fel újra egymással így a kapcsolatot, és ez nagyon olyan nyomokat hagyott maga után, hogy hát nekem úgy nem volt apa egy ideig. Egy elég fontos szakaszban mondjuk. És például a későbbiekben idegen volt számomra az a fajta férfi kép, amit mondjuk édesapám képviselt. És ha olyannal találkoztam én bárhol a világban, bármilyen helyzetben, akkor így első körben megijedtem. Mert így körülbelül az volt édesapámmal kapcsolatban is az utolsó beidegződés, hogy megijedtem. És akkor most erről így viszonylag nyugodtan tudok beszélni, de mondjuk azért 20 évesen ez egy nehezebb sztori volt, főleg akkor, amikor éreztem, hogy ez a beidegződés alakítja az én kapcsolataimat, sőt azt is, ahogy a Jóistenről gondolkodom. És olyan döbbenet az is, hogy a Jóistenből mindig azt vesszük észre, amit könnyű észrevennünk. És néha érdemes rákérdezni arra, hogy vajon ismerjük-e Istennek azt az arcát, amit így automatikusan, vagy talán így a zsigereinkben így nem szívlelünk. És például az nekem így emlékszem, egy lelki gyakorlaton kaptam feladatul, hogy most, és azóta már én is adtam feladatul többeknek, hasonlót is, hogy most akkor olvassam el az evangéliumot úgy, hogy Jézusnak azokra a szavaira, azokra a helyzetekre figyelek Jézus életéből, ahol ő így erős férfiként jelenik meg. Határozottan. És be kellett valljam, hogy hát egy csomószor megijedtem volna Jézustól. És idő kell ahhoz, amíg ezekre így rálátunk. Hát és aztán kibékülünk ezekkel. Akár a szüleinkkel. És félreértés ne essék, édesapám nem volt, hogy mondjam, egy rossz ember, vagy mit tudom én. Hát meg jó se, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem szent volt, meg nem is egy elvetemült, nem tudom milyen szörnyű ember. Hát aztán nagyot alakult a kapcsolatunk, és tényleg ehhez utat kellett bejárni nekem is, neki is. Hát az utolsó, azt lehet mondani, utolsó két évtizedben, hát a rendtársaimmal, barátaimmal együtt jártunk hozzá szüretelni, meg úgy megismerte ő is az én életemet, én világomat, én is az övét, és tehát, hogy tud az élet lenni, meg megy az élet, de ehhez azt hiszem kell lesz, hogy így szembe tudjunk nézni, vagy rá tudjunk nézni önmagunk gyengéire, meg azon keresztül arra, hogy hát a Jóisten egész életet akar adni nekünk, nem csak egy fél életet, amit mondjuk ki csípőből megoldunk, hanem egészet.
Berhidai Piusz atyával, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökével Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu